Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket fönnállva és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy ezen az ünnepen is téged magasztalhatunk. Köszönjük néked, hogy ismerjük az útadat a Szentírásból. Köszönjük néked, hogy eljöttél a földre Szűz Máriától karácsonykor. Köszönjük, hogy meghaltál nagypénteken, hogy föltámadtál húsvétkor, és hogy ezen a csütörtökön, nagy csütörtökön fölmentél a mennybe. Köszönjük te néked, hogy áldhatunk és magasztalhatunk téged, hogy mennybe meneteledre is emlékezhetünk. Az is olyan csodálatos volt, mint földre jöttöd, kereszthalálod és feltámadásod. Köszönjük te néked azt, hogy azzal az ígérettel mentél el tőlünk, hogy mégis velünk maradsz. Köszönjük, hogy 10 nap múlva pünkösdre emlékezhetünk. Elküldted lelkedet, hogy velünk legyél, és most is velünk vagy. Sőt, megígérted, hogy egyszer visszajössz értünk, ahogy énekeltük is, és meglátunk téged a dicsőségedbe, magadhoz veszel minket, és veled lehetünk. Köszönjük, hogy már most is benned örvendezhet a szívünk, Jézus Krisztusunk. Segíts, hogy így legyen. Látod, hogy a mai nap milyen sok munkával, feszültséggel, idegeskedéssel telt, kinek-kinek milyen sok munkája volt, milyen sok teendője, és ezek megterhelnek bennünket. Hétközben vagyunk, munkahét közepette. Kérünk, segíts elcsöndesednünk mégis, és a te igédet megértenünk, és téged szívből ünnepelni, dicsérni és magasztalni. Légy segítségül nekünk. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és olvassuk az Isten igéjét, a zsidókhoz írt levél 5. részéből. A zsidókhoz írt levél 5. részéből az első 10 verset olvassuk el. A zsidókhoz írt levél 5. részében az első verstől a 10. versig ezt olvashatjuk. Mert minden főpap emberek közül választatván emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen az ő bűnükért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel, mivel hogy maga is körül van véve gyarlósággal. És ezért köteles, miképpen a népéért, azonképpen önmagáért is áldozni a bűnökért. És senki nem veszi magának-e tisztességet, hanem akit az Isten hív el, miként Áront is. Hasonlóképpen, Krisztus nem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá, én fiam vagy te, ma szültelek téged. Miképp másutt is mondja, te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint. Aki az ő testének napjaiban, könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás között járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból és meghallgattatott az ő Isten félelméből, ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek, neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak. Kedves testvéreim, az Úr Jézus fölment a mennybe, s ül az Atya Istennek jobbján, ahogy valljuk. Kérdés, hogy mit tesz ott? Több mindent is kijelentett erről, mi csak egyre figyelünk ezen a mai ünnepnapon arra, hogy főpapként közben jár az ő népéért, az Atya Istennél. Érdekünkben szállt síkra itt a földön is, és most is a mennyben, Isten trónján. A felolvasott ige részben egyértelműen az ő dicsősége tárul fel előttünk, ahogy kimutatja a Szentíró, hogy ő egyfelől megfelel az ótestamentumi főpapság kritériumainak, de egyszer s mint felül is múlja azokat. Vagyis nekünk külön főpapunk van, mint a zsidóknak volt. Jézus személyében nagyobb főpapunk van, mint Áron és leszármazottai. Bárcsak az Isten tisztelet végére eljutnánk nagy főpapunk magasztalására és dicsőítésére, megnyugodva abban, hogy ő nekünk elveszíthetetlen és örök üdvösséget biztosított tökéletes egyszeri áldozatával, és megtart minket utolsó leheletünkig, de azután is az ő örök országára. Először az első pontban a felolvasott ige szakasznak az első 4 versét tekintsük végig, a második részben majd a hátralévő verseket. Az első részben azt írja le a Szentíró, hogy az Ószövetségben a főpapi tiszt felvételének milyen feltételei voltak. Milyen kritériuma volt egy zsidó főpapnak. Az első versből mindjárt megtudjuk, hogy az Ótestamentum időben a pap, illetve főpap csak is ember lehetett. Az képviselhet embereket Isten előtt, aki maga is ember. Emberek közül választatik, és emberekért rendeltetik, így olvassuk. A második kritérium az volt, hogy a főpapnak el kellett ismernie, hogy legfőbb dolga áldozatok és ajándékok bemutatása Istennek, a népe tagjainak bűneiért. Ott álltak a főpapok, a nép tagja és az élő Isten között, és bemutatták az engesztelő áldozatot, a bűnökért való engesztelő áldozatot. Ez volt a nagy engesztelő áldozata, Jóm Kippur áldozata. Ezekkel az áldozatokkal, amiket évről évre egyszer bemutatott a főpap, Istent kiengesztelte az ő szövetséges népe tagjai iránt, akik sokszor megszegték az Isten szövetségét a bűneikkel, akár aktívan, akár passzívan. Be kellett állni a főpapnak ebbe a szolgálatba, hogy a bűnökért viszi az áldozatokat az Istennek. A harmadik dolog, amit megtudunk innen az első 4 versből, hogy a főpapi tisztnek az ellátásához egy mérhetetlen alázatos mentalitás szükséges volt. Enélkül nem lehetett senki főpap. Olyannak kellett lennie, hogy olvastuk a második, harmadik vers szerint, ki képes együtt érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel. Nem volt akkoriban se a főpapnak a tudatlanokkal és a tévejgőkkel együtt érezni, szolidárisnak lenni. Sőt, ha megvizsgáljuk itt az eredeti szöveget, akkor azt a szót találjuk, ami azt jelenti, hogy az indulatait megfékezni. Főpap olyas valaki lehetett, aki a tévejgők és tudatlanok bűneit, vétkeit látva és azokon megharagudva képes volt a haragját visszafogni, mérsékelni. Ebben nagyban segítette az, hogy ha megfontolta, hogy ő maga is körül van véve gyarlósággal, a gyarlóság itt azt jelenti, hogy erkölcsi gyengeséggel, tehát ő maga is vétkes ember, aki ugyanúgy kegyelemre szorul, mint azok, akikért az áldozatot viszi. Ezért önmagáért is áldozatot kellett vinni a főpapnak. Minden esetre a saját kegyelemre szorultságának az ismerete, az, hogy ő is kegyelemből élő ember, sokkal türelmesebbé tette más vétkezőkkel szembe, akik ott voltak körülötte, a nép tagjaiként. Hát ez az alázatos mentalitás. Ez kellett a főpapnak. És végül a negyedik kritérium, hogy a főpap csak olyan ember lehetett, akit Isten hívott el erre a szolgálatra. Senki nem vehette meg magának, senki nem ragadhatta magához erőszakkal ezt a hivatalt, ahogy olvassuk itt az igében, hanem csak, ha az Isten hívta el erre a munkára, erre a szolgálatra, hogy Áront is. A főpapnak tehát, ha összefoglaljuk most a dolgokat, valóságos embernek kellett lenni, aki fő feladatának a bűnökért való áldozat bemutatását tartotta, hogy Istent kiengesztelje a szövetséges nép iránt, de ez csak alázatos lelkülettel, a maga gyengeségének teljes tudatában, a többiekkel való együttérzésben lehetett elvégeznie, úgy, mint akit maga Isten jelölt ki erre a pozícióra. És akkor térjünk át most az Úr Jézusra. Ez a második főpontunk, hiszen a szakaszunknak, ige szakaszunknak az 5. verstől a 10. versig terjedő szakaszai szolgáltatják a bizonyítékot arra, hogy Jézus teljes joggal nevezhető ki örök főpapnak, ő 100%-ban megfelelt az ótestamentumi főpapi tiszt követelményeinek is, sőt, még sokkal szigorúbb követelményeknek is megfelelt. Épp ezt igazolja tehát ez a második ige szakasz. Először is, nézzük sorba itt is, hogy az 5.-6. vers kimondja, hogy Jézust az Isten hívta el. Ugye emlékeztek, hogy ezzel fejezte be az előbb az emberi főpapot, hogy Isten kellett, hogy elhívja. Nem magától ragadta meg ezt a tisztet valaki. Hát itt van Jézus, akit Isten hívott el. erre a szolgálatra. Ezt két igével támasztja alá a Szentlélek, a második Zsoltárból és a 110. Zsoltárból. Én fiam vagy, te ma nemzettelek téged, és a 110. Zsoltárból pap vagy, te örökké Melkisédek rendje szerint. Ugye úgy látja a Szentíró, hogy ezeket az Atya Isten mondta Jézusnak, a Fiú Istennek. És ebből kiderül, hogy Jézus nem önmagát dicsőítette meg azzal, hogy ő Isten fia, és nem is magához ragadta a papságot, a főpapságot, mégpedig a Melkisédek rendje szerinti papságot, hanem Isten nevezte ki erre ebbe a pozícióba. Tehát a főpapi tiszt elnyerésének első feltétel, hogy Isten hívja el, és szentelje fel erre a szolgálatra, és ez Jézusra megáll. A második feltétel is igaz Jézus esetében, hiszen azt mondja, emberek közül rendeltetik az emberekért, vagyis az Úr Jézusnak is valóságos embernek kellett lennie. Hát ő valóságos ember volt. Valóságos Isten is volt, de valóságos ember is volt, és az emberségére utal azzal a kifejezéssel, amit itt használ, hogy az ő testének napjaiban, az ő testet öltött az Isten fia. Az Isten fia testet öltött. Én fiam vagy, te mondja ugye az előző igében, és most az én fiam testet, szarxot öltött. Valódi ember volt, nem szellem, nem angyal. Valódi ember jött a valódi emberekért. És aztán jön a harmadik kritérium. Hiszen azt mondja, hogy az Úr Jézus együtt is tud érezni azokkal, akik megkísértettek, megpróbáltattak, meg elbuktak. Hiszen ő maga is mindenben megkísértetett. Hozzánk hasonlóan. Csak ő nem bukott el. De tudja, hogy mit jelent kísértés szenvedni, próbába lenni, szenvedni, kínlódni, gyötrődni az embernek. A negyedik részben egyébként ezt elmondja itt a 15.-16. versekben, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Itt az Úr Jézussal kapcsolatban arra utal, hogy ő, hát hogy ne tudna együtt érezni velünk. Hát mind ment át a Gecsemáné kertbe. A Gecsemáné kertet idézi fel az ottani szenvedését, gyötrelmét, próbatételét a mi megváltónknak. Ahol azt írja itt a Szentíró, hogy Krisztus könyörgésekkel és esedezésekkel, valamint erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Hát ez aztán emberi tapasztalat volt. Ez egy emberi tapasztalat. Amikor mi is a halállal nézünk szembe, mi is erősen szenvedünk, kiáltunk, sóhajtozunk, és félünk, és rettegünk, és keressük az orvosságot az atyánál. Jézus valóságos ember volt. Ő is ugyanezt csinálta. Nem volt érzéketlen, nem volt kőszívű, aki ilyen megvetőleg nézett szembe a halállal a Gecsemáné kertbe, hanem erős kiáltás és könnyek között újra és újra, többes számba is szerepel itt a könyörgések és az esedezések, mert hogy háromszor könyörgött és esedezett. Nyilvánvaló, hogy a Gecsemánéra utal a Szentíró. Hát csodálatos ez a dolog és ez a felismerés, hogy nekünk olyan főpapunk van, aki átment azon a legnagyobb mélységen, ami nekünk is át kell menni. Lehet, hogy már is mentünk rajta, de egyszer még biztos át kell mennünk, mert még élünk. Nagyon szép ez az igerész abból a szempontból is, hogy ahhoz kiáltott, aki képes megszabadítani őt a halálból. Nyilván azért, mert a halálfélelem őt is megragadta. Noha előtte beszélt róla, hogy tudja, hogy örök élete nyilván, hogy föl fog támadni, hogy ő nem nyelheti el a halál. Többször beszélt erről, hogy meg fogják ölni, de föl fog támadni harmadnapra. De amikor oda került, és a halállal konkrétan szembe kellett nézni a Gecsemáné kertbe, akkor azért ez egy más téma volt. Én is most könnyen mondom meg bármelyikünk, hogy mi hisszük, hogy nekünk örök életünk van, de amikor majd a halállal kell farkas szemet nézni, az egy kicsit más lesz, mint most, amikor nem kell vele farkas szemet nézni. Ott esedezett a Krisztusunk. Ahhoz a valakitől, aki képes megszabadítani őt a halálból. Tudta, hogy meg kell halnia, de ahhoz esedezett, akiről tudta, hogy képes, hogy hatalmas, erős ahhoz, hogy kiemelje majd őt a halálból. És ez a kétségbe esett esedezés és könyörgése, hogy itt folytatja nekünk az írás, ez meghallgatásra talált. Meghallgatásra talált. Meghallgattatott Isten félelméről, mondja itt a 7. vers 2. fele. Meghallgattatott Isten félelméből, vagy Isten félelméért. Ezen sokat vitatkoztak a Biblia magyarázók, hogy meghallgattatott Isten félelméért, vagy meghallgattatott rettegéséből. És végül aztán az általam is pártolt fordítás mellett hát maradok, és maradjunk, javaslom nektek, mert ez jobb, hitelesebb, meghallgattatott rettegéséből. Ő valóságos ember volt, aki a halállal szembeni rettegést megismerte, és onnan csak kiáltott ahhoz, akiről tudta, hogy ki tud engem onnan emelni. Nem az Isten félelméért hallgattatott meg, hanem azért, mert hanem a rettegéséből hallgattatott meg. És a meghallgattatás pedig abban lett kézzelfogható, hogy Jézus teljesen fölbátorodott. És utána, amikor már jöttek érte, hogy megfogják és vigyék a keresztre, akkor onnantól kezdve abszolút békességgel, abszolút nyugalommal volt. Ott már nem félt semmit. Ott már nem rettegett. Ott már teljes békességgel ment végig az útján. Annyira csodálatos ez, hogy ez a mi főpapunk, ez ugyanazon ment át, mint mi. Ő egy valóságos ember, aki együtt tud velünk érezni, akiknek ugyancsak át kell mennünk valószínűleg ezen a mélységen majd, amikor oda jutunk, és mi is csak kiáltani fogunk tudni ahhoz, akiről tudjuk és hiszük, hogy megszabadíthat minket a haláltól, és meg fog minket is hallgatni egyébként. Ahogy őt meghallgatta, minket is meg fog hallgatni, és megbékélteti a mi szívünket is. Mindehhez hozzáfűz még valamit, mert nagyon fontos dolog, hogy mindeközben a mi főpapunk a szenvedések, a gyötrelmek, a lelki kilódások között megtanulta az engedelmességet. Megtanulta az engedelmességet. Ugye ez olyan dolog, ami Jézussal kapcsolatban evidens, hogy ő azzal a lelkülettel jött a földre, hogy engedelmeskedik az atyának. Ezt maga is mondta. A Filippi levélben olvassuk, hogy szolgai formában inkarnálódott, és engedelmes volt a keresztfa haláláig. Az engedelmesség alapindulatával lépett közénk, és ebben megmaradt végig. Íme jövök, hogy teljesítsem a te akaratodat. De a zsidókhoz írt levél írója azt mondja Jézusról, hogy ezt az ő engedelmes alapállását, ezt az Úr Jézusnak az élete szituációiban, különböző egymást követő szituációban apró pénzre kellett váltania. Mindig újabb és újabb igent kellett mondania Isten akaratára. Nem csak a Getsemánéban, előtte is. Mindig újra és újra igen. És nemet a maga akaratára. És mindig újra kellett vállalnia a szenvedéseket, amik ezzel jártak. Mindig újra. Jézusnak az engedelmességét, a zsidókhoz írt levél nem így általában festi elénk, hogy ő egy engedelmes volt a keresztfának haláláig, hanem úgy, hogy Jézus engedelmes volt lépésről lépésre, és a maga folyamatába érzékelteti velünk ezt az engedelmességet. Mindig újra engedelmes volt, mindig meghajolt, mindig megtagadta magát, mindig vállalta azt a szenvedést, amivel ez járt. És nagyon döbbenetes ez, testvérek, hogy Jézus minél előrébb jutott ezen az úton, a szenvedése annál mélyebb volt. Minél inkább haladt előre az engedelmességbe, egyre nehezebb volt az atya akaratára igen mondania, egyre nehezebb volt a magát megtagadnia, és egyre nagyobb volt a szenvedése, míg végül bele is halt. Elért a szenvedés a végpontjára akkor, amikor meghalt Jézus. elért az engedelmesség, így is mondhatom, a végpontjára, amikor meghalt a kereszten. Ezt érti azon egyébként, hogy és tökéletességre jutott Jézus. Nem mintha nem lett volna tökéletes, hanem elérte az engedelmességnek a végpontját, ahol már nem lehet tovább engedelmeskedni. És akkor megszólalt, elvégeztetett. Célba értem. Nem állt meg fél úton, negyed úton, harmad-negyed úton, háromnegyed úton, hanem egyszerűen végigment. Az az igazság, hogy így ez megint ugyanazt húzza alá, hogy valódi ember, aki együtt tud velünk érezni, akinek ugyanezt az utat kell egyébként járnunk. Ez a hívő élet útja, hogy keressük, hogy mit akar a mi Urunk, próbáljuk magunkat, ha felismertük, megtagadni, aztán követni. De minél inkább követjük, annál nehezebb a keresztény élet. Nem egy könnyű út ez. És mégis mennünk kell ezen az úton. Ha elbuktunk, van kegyelem, lehet újra kezdeni. Ez a keresztény életünk. Jézus tudja ezt, mert ő is ugyanígy élte végig. Ugyanígy harcolta végig. Viszont annyira csodálatos testvérek, hogy Jézus hova jutott el? Eljutott az önmegtagadásnak és az atyának való engedelmességnek az útján, a szenvedések útján tulajdonképpen. Eljutott oda, hogy meghalt a keresztfán, és megváltott minket. Hova jutott el? Így fejezi ki itt az ige, örök üdvösség szerzője lett azoknak, akik neki engednek. Örök üdvösséget szerzett nekünk. A főpapunk ezen a nehéz úton végigjárva magát áldozta Istennek, hogy nekünk, az egyházának, az Isten népének örök üdvösséget szerezzen. Hát itt már egy olyan eredménye van az ő főpapi szolgálatának, amit az ószövetségi főpapok nem tudtak soha produkálni. Mert ők nem tudtak örök üdvösséget biztosítani soha. Azt az áldozatot állandóan ismételni kellett, és mert annak az áldozatnak nem, annak csak az volt a szerep, hogy előre mutatott Jézus áldozatára, de valódi engesztelés nem szerzett. Isten megbocsátott érte, de csak Jézusra tekintettel. De azt újra és újra kellett, de Jézus áldozatát nem kell újra és újra ismételni. Az egyszeri áldozat volt, és örök üdvösséget szerzett. Örök üdvösséget szerzett az Isten népének. Egyszerűen, testvérek, csodálatos ez az ige szakasz, abból a szempontból, hogy egymás mellé teszi, ugye az ószövetségi főpapot, meg Jézust, az új szövetség főpapját. És kimutatja, hogy Jézus megfelel az ószövetségi kritériumoknak, de megfelel még aznál szigorú kritériumoknak is. És ő a mi igazi főpapunk, a mi örök üdvösségünk, aki ajándékul adta magát Istennek, és áldozatul adta magát az Istennek. És tulajdonképpen talán az egészre fölteszi a koronát a Szentlélek, amikor azt mondja itt, hogy és neveztetett Melkisédek rendje szerint való főpapnak. Melkisédek, ez már a koronája mindennek tulajdonképpen. Ember volt, Isten hívta el, együtt tud érezni velünk, mert ugyanazon ment át, mint mi is. Megszerezte önmagát föláldozva az örök üdvösséget nekünk, beleállt ebbe a szolgálatba, akármilyen nehéz volt, és utána Melkisédek rendje szerint való főpap. Nem Lévi rendjéből való főpap, hanem Melkisédek rendjéből való. Vagyis a Melkisédek rendje az egy magasabb rendű főpapság, mint a Lévi rendje szerint való főpapság. Ugye Ábrahám találkozott Melkisédekkel annak idején, Sálem királyával, Jeruzsálem királyával, aki nem csak király volt, hanem pap is, egy pap király, és tizedet adott neki mindenből. Elismerte, hogy ő fölöttem áll. És ez a titokzatos pap király, ez már az Ószövetségben Jézusnak az előképe. Melkisédek rendje szerint való főpap vagy. Ábrahám még csak utána nemzette Izsákot, aztán Jákobot, aztán jöttek a Lévi, meg a többi fiúk, és a Léviták közül lettek a Lévi leszármazottaiból lettek a papok, a főpapok. Tehát Melkisédek mindet megelőzi, és magasabb rendű főpap. És most már ő, Krisztus, a mi főpapunk, Nincs szükségünk többé se melkisédekre, se lévita papságra, se zsidó főpapokra, mert ezek mind csak árnyékok voltak. A mi főpapunk az Úr Jézus. Az Úr Jézus Krisztus. És hogyha itt nézzük az igét, akkor azzal arra szeretnék még visszatérni, amivel befejezi az ige szakaszunk, hogy Jézus örök üdvösség szerzője lett azokra, akik neki engednek. Akik neki engednek. Nem minden embernek, hanem azoknak szerzett Isten, szerezte meg Isten megbocsátását, az örök életet, akik neki, Krisztusnak engedelmeskednek. Nyilván, hogy itt a hit és az engedelmesség, a Krisztusba vetett hit, az evangéliumába vetett hit, a neki való engedelmesség szervesen összetartozik egymással. Ő nekik szerzett üdvösséget, akik neki engednek. És itt a kérdés, hogy én is, ti is, mi is, hogy engedünk-e neki? Engedtünk-e neki? Engedünk-e neki? És hogyha így visszapillantunk egy picit itt a negyedik rész végére, akkor itt még jobban értjük ezt a felszólítást a 16. versből, hogy járuljunk azért most már, ugye bizalommal a kegyelem királyi trónjához, hogy irgalmasságot nyerjünk. És kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Hát kit találunk mi a kegyelem trónján? Hát magát, a főpapunkat, Krisztust. Hát járuljunk hozzá. Teljes bizalommal, mondja, bizalommal. És adjuk neki a szívünket először, utoljára, nem tudom, hanyadjára. Adjuk neki a szívünket, és engedjünk neki, mert nekünk szerezte meg az üdvösséget. Hogyha látjuk az ő dicsőségét, a felolvasott igéből is, meg az elmondott mondatokból is, akkor dicsérjük ezen az ünnepen is a mi áldott megváltónkat. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy te valóban Istentől elhívott főpapunk vagy. Köszönjük te néked, hogy beleálltál abba a szolgálatba, ami a főpap szolgálata, és bemutattad az bűnökért való áldozatot az Istennek. Köszönjük te néked, hogy erre hívattál, és ezt a szolgálatot betöltötted, és köszönjük néked, hogy ott van benned az a mélységes együttérzés mi velünk, mert valóban ember voltál, és átmentél mindazokon a dolgokon, amiken mi átmegyünk. Neked is szembe kellett nézni a halállal, és te is megrémültél ott. Kétségbe esve szinte kiáltottál az atyádhoz, és meghallgattattál. Békességet kaptál. Átélted a legnagyobb próbát, és utána olyan nagy békességgel vitted végbe azt az áldozatot, érettünk. Köszönjük néked, hogy te együtt tudsz velünk érezni. Látod, hogy nekünk is már földi életünk során is milyen sok kísértéssel kell szembenézni. Milyen sokszor tudjuk mi, hogy mi lenne a te akaratod, valahogy van bennünk valami, ami ellenkezik, és másfelé visz minket, vétkezünk ellened. Ilyenkor mit tehetnénk, mint jövünk a kegyelem királyi trónjához? Mit tehetnénk, mint hogy beléd kapaszkodunk? És olyan jó, hogy nem űzöl el magadtól. Te nem buktál el ugyan soha, de meg tudsz érteni bennünket, és van kegyelmed a számunkra, és van mindig újrakezdés tőled. Légy áldott azért, hogy arra hívtál ma is bennünket, hogy csodáljunk téged, és dicsőítsünk, és magasztaljunk téged, és teljes szívünket odaadjuk neked. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy te azoknak szereztél örök üdvösséget, akik neked engednek. Hát segíts neked engednünk, Uram. Segíts, hogy teljes szívünket, teljes életünket oda tudjuk neked most is adni. Szeretnénk a magunk saját életébe, sajátos pozíciójába, élethelyzetébe szeretnénk neked engedelmeskedni. Segíts ebbe bennünket, Urunk. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk, hogy örömmel dicsőíthetünk téged. Mennybe ment örökkévaló főpap Melkisédek rendje szerint. Áldott Krisztusunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem, hogy holnap bibliaórán tudunk, illetve imaórán tudunk legközelebb találkozni. Szeretettel hívunk és várunk benneteket az imaóránkra. Aztán azután pedig vasárnap lesz a megszokott időben az Isten tiszteletünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek továbbra is őriző és megáldó pásztora.